Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Eddig még nem sikerült egyetlen nagy cégnek sem megcáfolnia azt, hogy adott eszközei, adott szoftverei hallgatóznak-e, amikor mi beszélünk, tehát ezek olyan szoftverek és eszközök, amik képesek valamilyen módon hangrögzítésre, hang és vagy kép rögzítésére, és hát most nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a Microsoftnak egy nagyon-nagyon komolyat fog valaki egy ilyen 25-30 kilós úgynevezett samukalapáccsal a nagylábújjára verni, ugyanis kiderült, hogy a Teams nevű teljesen ismeretlen szoftver a teljesen ismeretlen gyártótól bizony-bizony hallgatózott, miközben mi értekezletet tartottunk, és a kollégáinkkal beszéltük, vagy uram, bocsánat, ha valaki erre használja a Teams-et, akkor a nagyszüleivel beszélgetett, vagy bárkivel, és hogy a legnagyobb baj ezzel az, hogy az is baj, hogy hallgatózott, de hogy teljes mértékben elfelejtett szólni a Microsoft arról, hogy bizony a Teams mögött álló szoftver elemezni fogja a hangunkat, mert hogy csak azért, tényleg csak azért, esküszik, cserkészbe egy szó a Microsoft, hogy fölismerje a szoftver azt, hogy ki beszél, ezáltal könnyítve bizonyos egyéb funkciókat. Hát most nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ennek egy pár állami szervezet nem nagyon örül, hogy a Microsoft ezt csinálta.
Szögezzük le gyorsan a legelején, hogy az Európai Unió általában arról híres, hogy nagyon keményen megszorongatja a főleg amerikai tech-óriásokat, akik amúgy mindenféle módon szeretnének adatokat gyűjteni és kivinni az unió területéről ezeket az adatokat, amik sokszor személyes információk, pontosan azért, hogy tanítsanak mindenféle mesterséges intelligenciát azzal, amit az Európai Unió lakosai közölnek ilyen-olyan módon ezekkel a szolgáltatásokkal, de most nem uniós szabályzásnak sikerült a tyúkszemére lépnie a Microsoftnak, hanem Illinois állam úgynevezett BIPA törvényébe ütköztek bele. Ez egy biometrikus azonosítással kapcsolatos törvény és rendelkezés. Nagyon-nagyon szigorú törvénykezésről van szó. Nagyon keményen meghatároztak Illinois államban, hogy mit, milyen módon lehet felhasználni egy-egy cégnek, ami a biometrikus adatok kategóriájába esik, és hát erre alapozva sikerült egy csoportos keresetnek aztán szépen becsúszni a bíróságra, mert hogy 2026. februárjában beindítottak egy olyan keresetet, hogy a Microsoft Teams valós idejű átírási funkciója, tehát ez a transcription funkciója, bizony kérdés, engedés, minden egyéb nélkül elkezdte elemezni az egyes megbeszélések, beszélgetések, meetingek résztvevőit, és azok hangszínét, azok adatait, azok beszéd stílusát elemezve profilokat épített fel azok alapján, amik elhangoztak egy-egy meetingben, és hát ezeket az úgynevezett voice printeket, vagy hanglenyomatokat úgy hozta létre a Teams, hogy senki nem adott erre engedélyt, és hát ezek alapján ugye be is lehet azonosítani embereket, ami már teljes mértékben beleütközik a biometrikus azonosítás kérdéskörébe, és mivel ezeket a felperesek szerint erőzetes írásos beleegyezés nélkül vette le a Microsoft felhasználótól, tehát ezeket a mintákat úgy gyűjtötték be, hogy nem csak, hogy nem kértek engedélyt, de hogy még nem is tájékoztatták a felhasználókat arra, hogy ez megtörténik, illetve nem tettek közé nyilván a szabályzatot arról, hogy a begyűjtött biometrikus adatokat hogyan fogják majd kezelni a jövőben, ezek mind pontosan arra szolgáltak, hogy nagyon jó alapot adjanak egy elég komoly pernek, ami a BIPA esetében, illetve Illinois állam esetében akár több milliárd dolláros bírságot is jelenthet.
A csoportos kereset részeként ráadásul maga jogszabály is lehetővé teszi, hogy a magánszemélyek közvetlenül perelhessenek, hogyha ilyen eset áll elő, tehát így visszaélnek az adatokkal, és ez, ha gondatlanságból történt, akkor személyenként $1000 körüli kártérítésig nyúlhat, de hogyha kiderül, hogy ezt a Microsoft direkt csinálta, tehát ő direkt nem szólt, és tojt az egészre, akkor akár $5000-ig elmehet ez az összeg, ami, hogyha több millió Teams usert nézzük, és tételezzük fel, hogy a több millió Teams user szeretné $5000 kapni, vagy akár csak 1000-et azért, mert visszaértek az ő hangmintáival, akkor nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy ez a világ egyik legdurvább bírsága lesz. Nyilvánvalóan egyelőre itt tartunk, tehát nem arról van szó, hogy ez már ki van szabva, most indult, most adták be ezt a keresetet, de nem nagyon látom azt az opciót, megmondom őszintén, hogy ebből úgy ki tud farolni a Microsoft, hogy abból ne legyen egy írtozatosan nagy botrány, és egy írtozatosan nagy büntetés, úgyhogy ismét egy újabb olyan dolog, ami rávilágít arra, hogy milyen mértékben tojnak a gigavállalatok csak arra, hogy mit csináltatnak a mesterséges intelligenciával, ami adatainkból legyen az hang, kép vagy bármi más.
És nyilván nem hoznánk fel ezt ennyire gyakran, már mint a Microsoft problémáit ilyen gyakran, ha a cég önmagától nem állna bele ebbe a folyamatos küzdelembe, hogy a mesterséges intelligencia használata mennyire jó, és nem értik a vezetők, a Microsoft vezetői konkrétan nyilatkoznak arról, nem értik, hogy az emberek miért óckodnak attól, hogy személyes adatokat és személyes információkat adjanak át a mesterséges intelligenciának, és egyáltalán használják azokat. Nemrégiben ugye több ilyen tweet is megjelent a különféle Microsoft fejesektől, hogy hát miért nevezik az emberek csúnya szóval mosléknak azt, amit a mesterséges intelligenciájuk előállít, és hogy miért nem használják ezeket, és miért olyan bizalmatlanok szegény Microsofttal, hát pontosan ezek miatt. De ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyvállalat, nagymárkák és biztonságtechnikai kérdések és aggályok, akkor a hét egyik nagyon furcsa híre már sem mehetünk el, miszerint egyetlen embernek sikerült feltörnie rengeteg, és tényleg rengeteg robotporszívót, ami egyszerűen
tűnik és ijesztőnek is.
Nekem ez nem a hét híre, nekem ez konkrétan egyelőre az év híre, ugyanis Sami Azdufal egész egyszerűen azt szerette volna, ami számomra tökéletesen érthető 48 éves apukaként, magam is, és most minden irónia nélkül mondom, tényleg szeretném egy jelen esetben egy PS5 kontrollerrel, de egy valódi kontrollerrel irányítani a robotporszívómat. Szerintem ez egy valid dolog, és szerintem ezt meg kell csinálni. Nem is értem, hogy a robotporszívógyártók miért nem adnak ilyenre lehetőséget. Tudom, hogy az applikáció belül lehet tapicskolni a kijelzőt néhány robotporszívónál is, hű de jó, de hogy miért nem tudok egy fizikai játékvezérlőt a kezembe venni és azzal irányítani a robotporszívómat, ezt a mai napig nem értem. Viszont ez a kedves úriember, Sami, azt gondolta, hogy ezt megcsinálja, csak az történt, hogy a mesterséges intelligencia, köszönjük szépen neki, a mesterséges intelligencia segített visszafejteni a robotporszívó jelen esetben egy teljesen ismeretlen, jelentéktelen cég robotporszívóját, akit úgy hívnak, hogy DJI, és annyira visszafejtette a kódot a mesterséges intelligencia, valószínűleg azért Sami maga is ért a kódoláshoz, hiszen csak úgy nem vág bele bárki egy ilyenbe, én magam biztos nem vágnék bele, hogy egy olyan biztonsági rést nyitott meg ezzel, amivel egész egyszerűen több gyártó, tehát nem csak a DJI, több gyártó hasonló protokollját használó robot porszívójához kapott hozzáférést úgy, hogy figyelem, lakások és házak térképét, amit ugye föltérképeznek a robotporszívók, hogy merre jöhet, mehet, kapta meg, és a kamerákhoz is hozzáférheted, amiben az a legcsodálatosabb, hogy a legtöbbször ezeket a kamera hozzáféréseket külön négyjegyű, vagy akár többjegyű PIN-kóddal is lehet és kell védeni, ezt jó is beállítani, és ezt is teljes mértékben sikerült kikerülnie egyetlen embernek, aki annyit szeretett volna csinálni, teljesen joggal, hogy irányíthassa egy játékkontrollerrel a robotporszívóját, és ez nekem, ez az egész gyakorlatilag az agyamat felrobbantotta, hogy ott tartunk, hogy egyrészt a mesterséges intelligencia olyan mértékben tud zárt kódrendszerekben és zárt szoftverekben turkálni, hogy ilyeneket kinyit, másrészt pedig, hogy ennyire tolnak a gigavállalatok, nem csak a DJI, az összes többi is, hogy nem tudok napirendre térni a dolog fölött, hogy ez egyszerre mennyire banális, zseniális és elképesztően ijesztő. És ha már arról beszélünk, hogy gigászi vállalatokkal hogyan küzdenek a felhasználók, ugye jelen esetben itt most sok-sok felhasználóról lesz szó, akkor ismét előkerült és ismét terítékre került a YouTube és a Google harca a különböző reklámblokkolókkal, mert hogy most már ott tartunk, hogy nagyon-nagyon-nagyon komolyan megszorongatja és megpróbálja megkeseríteni az életét azoknak, akik azzal próbálkoznak, hogy kikerüljék a YouTube-on, ugye az ingyenes YouTube-on a reklámokat, vagy akár a prémium szolgáltatásokat, hát nekik most nem jó idők jönnek.
Én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy a 2000-es évekből az maradt fenn 500 vagy 1000 év múlva, hogy hogyan küzdöttek az átlag felhasználók a reklámok ellen, és ennek a legékesebb példája a YouTube lesz, mert hogy mindenki a YouTube reklámoktól akar megszabadulni, őszintén megmondom, teljes mértékben megértem, mert hogy borzasztó mértékű és minőségű reklámokat tud néha a YouTube is produkálni, illetve a YouTube-on a hirdetők produkálni, de hogy ez olyan mértékeket üt meg most már, hogy aki nem fizet mondjuk a YouTube Premiumért, de nem szeretné 200 alkalommal végighallgatni azt, hogy éppen mi akciós a legközelebb elektronikai áruházlánc csodálatos kínálatából, az bizony választhat, hogy nem használja YouTube-ot, és mondjuk átmegy más platformra, vagy reklámblokkolókat vet be, és hát nyilván a YouTube megpróbál ezek ellen fellépni, és nemrégiben megint ez történt, most úgy tűnik, hogy ismét egy darabig legalábbis kikerülhetetlen akadályokat görget a felhasználók elé a platform, mert hogy olyan apróságokról számolnak be a felhasználók, mint mondjuk akadozó kapcsolat, megszakadó lejátszások, sőt, egyes esetekben úgymond kihagy részleteket a YouTube a különféle videókból, amiket éppen megtekintünk mondjuk egy reklámblokkoló védelme mögül, és hát nemes egyszerűséggel mindenféle módon megpróbálja a platform el lehetetleníteni a videók élvezetét. Egészen odáig elmennek egyébként ebben, hogy hardveresen érzékelhető a YouTube ellen szembe a reklámblokkolókkal, mert hogy egyes jelentések szerint a YouTube kódja képes extra erőforrásokkal megterhelni a lokális eszközeink processzorát, tehát magyarán mondva nem csak, hogy a videók lejátszása tud belassulni, nem csak, hogy a böngésző tud belassulni, de az egész számítógépet képes megfogni a YouTube és lelassítani. És hát a Google álláspontja egyébként egészen egyszerű, nem optimális élményt kínálnak azoknak, nagyon szépen fogalmazva, szuboptimális élményt kínálnak azoknak a felhasználóknak, akik a felhasználási feltételeknek fittyet hányva reklámblokkolókat alkalmaznak. Szerintük ugyanis ez pontosan azt teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag ellopják a YouTube tartalmakat a felhasználók valamilyen mértékben, mert hogy a reklámokkal fizet a felhasználó, mármint az, aki nyilván nem veszi igénybe a prémium előfizetéseket.
Szeretném ismét nyomatékosítani, mindig elmondom, most is el fogom mondani, és a jövőben is el fogom mondani, hogy utálom a reklámblokkolókat, ugyanis egész egyszerűen tisztában kell lennie a usereknek azzal, hogy azzal fizetünk ingyenes tartalomért, ami minket szórakoztat, amit olvasunk, nézünk, hallgatunk, hogy meghallgatjuk a reklámokat. Ez ilyen egyszerű. Ha nem nézzük, hallgatjuk meg a reklámokat, akkor nem fognak tartalmat gyártani nekünk ingyen azok az emberek, akik tartalmat gyártanak többek között az olyan platformon, mint a YouTube, úgyhogy én világéletemben utáltam a reklámblokkolókat, és idézőjelben megtisztelem azzal a műsorgyártókat, megtisztelem azzal a műsor és tartalomgyártókat, hogy vagy a reklámnézéssel fizetek, vagy konkrétan előfizetek egy-egy adott szolgáltatásra. De ha már arról beszélünk, hogy tartalomfogyasztás akár ingyen, akár fizetésért, egy nagyon-nagyon régi és most már egyre többször lebomlott mítosz az, hogy a videójátékok rombolják az agyat, mert hogy közben kiderült, hogy vannak olyan videójátékok, ez nagyon fontos, hogy nem mindegyik, vannak olyan videójátékok, amik nem rombolják az agyat, de akár képesek segíteni az időskori demencia enyhítésében is.
Egy nem régiben publikált demencia központú kutatás volt az, ami egyébként rávirágított arra, hogy digitális a tréning formájában, mármint ténylegesen videójátékok játszása formájában a felhasználók képesek csökkenteni az időskori demencia hatásait, és képesek arra, hogy lassítsák ezeket a demens folyamatokat. És hát az időskori kognitív funkciók hanyatlását nagyon-nagyon jól lehet egyébként mérni, illetve azt is, hogy milyen különféle külső hatások, hogyan tudják ezeket befolyásolni, csökkenteni például a kokáért, és egészen konkrétan például az Alzheimer-kort is adott esetben kordában lehet tartani videójátékokkal, de azért nyilván tegyük hozzá, hogy nem mindenféle játékról van szó. A tanulmány szerint ugyanis a legnagyobb áttörést a komplex, stratégiai és terlátást igénylő játékok, az úgynevezett 3D platformerek és a nyílt világú kalandjátékok hozzák. Tehát ezek azok a tevékenységek, amik annyira stimulálják az agyat, például a hipokampuszt, hogy a memória és a térbeli tájékozódás szükségessége ezekhez a játékokhoz egyszerűen inspirálja a felhasználókat és az idegpályákat arra, hogy folyamatosan fenntartsák azt az egyébként egészséges mentális és fizikai állapotot, ami a játékok játszásához szükséges, és ez a mindennapokban is segíti a demenciával és Alzheimerrel küzdő betegek állapotának fenntartását, úgyhogy amennyire az elmúlt évtizedekben a média leginkább arról szólt, hogy a videójáték rossz, és milyen mértékben károsítja az emberi agyat, és a fiatalokat egyszerűen butítja, ahhoz képest az a demencia kutatás egy nagyon érdekes kontrasztot biztosít, mert úgy tűnik, hogy a modern technológia ezen a területen is egy igen érdekes és élvezetes módját nyújtja annak, hogy ha már mindenképp meg kell küzdeni a demenciával, és az időskori problémákkal, időskori idegrendszerű problémákkal, akkor legalább egy szórakoztató módon lehet az időskorban is egy egészségesebb mentális állapotot fenntartani.